Istennek igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának a 15. részéből az igazi főlépő példázatát, első 8 verse János evangélium a 15. részéből. Jézus mondja, én vagyok az igazi főlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesztőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, mi a szőlővessző. Aki én bennem nem marad, és én ő bennem, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülön semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kiveti, mint a lemesztett vesszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsőségem, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Illúzió és valóság. Sokszor nehéz megkülönböztetni, elválasztani egymástól a kettőt, hogy mi az igazi, a valódi, és mi csak annak a látszata. Mert mennyire félelmetes lehet akár az egyik, és a másik is. Sokszor az, amit a valóságnak vélünk, és sokszor a valóság is megriaszt bennünket. És mennyi energiát fordítunk akár arra, hogy a illúziókat fenntartsuk, hogy valami olyan képet mutassunk be, ami a valóságra nagyon emlékeztet, de mégsem valódi. Vagy akár mennyi energiába kerül a belső vagy a külső valóságnak a megismerése. Ez egy embertársunknál akár. Amíg azt mondhatom, hogy én ismerem őt, de teljes valójában az úgy, aki ő igazán. És sokban hasonlít ez a két kifejezés egymásra. Illúzió és valóság. És nagyon érdekes ennek az igének a szemszögéből is megvizsgálni, hogy miben élünk, mi az, amit követünk, és mi az, amiért érdemes élni. És Jézus itt egy képet hoz ennek a megértésére. A felolvasott igének az elején tulajdonképpen elmondja, hogy milyen elemei vannak ennek a példázatnak, ennek a hasonlatnak. Ott van, azt mondja, a szőlőtő, a szőlővesző és a gazda. Ez a három fontos tényező, amit itt szem előtt kell tartani, és amit, hogyha megértjük ezeknek a kapcsolatát, akkor megértjük a példázat lényegét is. A szőlővesszőnek a szőlőtőre és a szőlős gazdára van szüksége. Ez egészen egyértelmű. Ez ma is így van, ha valaki földetővel szőlőt szeret termeszteni, ahhoz nyilván a szőlőtőn kell, hogy legyen vesző, mert kell, hogy legyen gazda, aki megkapálja, megmeszti, gondolza. És amelyik szőlővesző nem hoz termést, az lemeszti, azt mondja. És nem elég a hajtásnak kifejlődni ahhoz, hogy életben maradjon, hanem gyümölcsöt kell hoznia. És hogyha megnézzük az Ószövetségben, amit felolvastam, akkor már ott is beszél az Isten igényáról. Nem ismeretlen a kép, amit itt felhoz Jézus. A nép már jól tudja, hogy igen, tulajdonképpen minket az Isten már korábban is hasonlított egy ilyen szőlő ültetvényhez. Csak az a helyzet, hogy akkor a nép nem hozott jó termést. Mindent megtett a gazda. Azt olvashatjuk. A falat épített köré, tornyot, mindennel ellátta, gondozta, és jó gyümölcsöt termett, vagy szőlőt termett, ahogyan Ézsaiás leírja. És annyira eleven volt ez a kép, hogy a szőlőtő Izrael népének a szimbólumává lett. Nagyon sok helyen előfordul máshol is. Például a népnek egy bizonyos csoportjának a pénzén szerepelt a szőlőtő, meg a szőlőfülöknek a képe, mert tudták, hogy ez jelképezi őket, hogy ilyen jó gyümölcsökre hívott el bennünket, és nem is lehet kéne teremni, hogy mi hozzátartozunk. Aztán a jeruzsálemi templomnak is ott volt a homlokzatán ez a jelkép, hogy a szőlővesző és a szőlőfürtök igazi szőlőtőként jelöli meg magát itt Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a valódi. Én vagyok az, aki nem az illúzió, nem csak a valóság látszatát keltem, hanem ha bennem maradtok, akkor tudtok majd igazán élni. És fontos látnunk, hogy a kép elején megjelenik az is, hogy elmondja, hogy valaki gyümölcstelen. És ez nem azonos azzal, amiről a végén beszél. Itt tulajdonképpen a népnek a gyümölcstelenségéről beszél. Hogy Isten az évszázadokon keresztül próbálta megszólítani az ő népét. És ha visszagondolok, akkor sok-sok fajta módon tette ezt a proféták által, tette ezt jelek és csodák által, tette ezt szabadítások által, mindenfélét felhasznált az Isten. Hát, ha ebből majd megérti. Olyan, mint amikor látjuk, beszélünk valakihez, és látjuk azt, hogy ezt a kifejezést nem ismeri. Akár az ön már nem arról a vidékről származik, ahonnan mi, volt a héten is erre egy példa, és akkor az ember próbálja más szavakkal körülni, vagy egy rákérdezni, érted? És úgy körbejárni, hogy érthető legyen a másik számára. És az Isten is valami ilyesmit próbál. Nem értik meg ezen a módon, akkor próbálom őket megszólítani máshogyan. Hát, ha majd akkor. És mégsem fogadja el a nép. És tudjuk jól, és mi már látjuk, hogy és elküldi az egyetlen fiát, hát ha majd azt megértik. És mit tesz a nép? Kitaszítja, és nem fogadják el. És nem értik meg. És elszakadnak. A szőlővesző elszakad a szőlőtől. És a képben megjelenik az atya is, mint a szőlősben szak. És nagyon komoly az ő feladata. Ugye le, és tisztít. És bizony ez ugye nem kellemes általában. Mert hiszen a gazda, hogyha ránéz egy szőlőtekintre, akkor azzal terve van. Én nem értek annyira hozzá, de tudja, hogy hány szemre akarja meghagyni, merre akarja elengedni, hogyan kell vannak, és nyilván ott vannak fölösleges hajtások, amiket le kell vágni, aminek el kell száradni, amit így szokt az egyik teológus társam mondani, hogy engedjük el, amit így el kell engedni. És odafigyelmet célja van, és felelős döntéseket hoz a gazda. És persze ez fájdalommal is járhat. És nem mindig érteni, hogy mit miért tesz, de kezében tartja a dolgokat. És ezt is itt Jézus világosság tesz, hogy nem a mi szeretünk eldönteni, hogy mi maradjon el, hogy mit kell letisztítani, hogy mit kell lemet. Az nem a mi feladatkörünkbe tartozik, vagy nem a mi hatáskörünkbe, hanem az Istenébe. És ne akarjuk mi megmondani. És a tisztogatás eszköze pedig nem más, mint amit itt mondta, hogy az én beszédem. Hogy ti már tiszták vagytok, azt mondja így Jézus a tanítványoknak. Mert az én beszédem által átformálódott az életetek. És nem magától lesz tiszta az ember. És nem is az emberi teljesítményétől, hanem attól, hogy engedi, hogy az Isten szava formája, és ebben van a kulcs számunkra is, akkor tudunk megtisztulni, meggyógyulni, ahogyan most itt az énekben is énekel. Ha az Isten kérjük, hogy teremts bennem tiszta szívet, mint ahogyan Dávid imádkozik, amikor leborul az Isten elé. Mert tudja azt, hogy magától újra és újra csak piszkosabb lesz, de azt mondja, hogy ha te megtisztítasz, akkor fehérebb leszek, mint a hó. Pedig annál nincsen vakítóbb dolog, amikor az ember a gyönyörű a havas tájra kimegy, és úgy süt a nap, és visszatükröződik az a fehérség. És ez egyedül az Isten képes. És végül még egy mozzanat a történetből, hogy megjelennek itt a tanítványok, és az Jézussal való kapcsolatuk. És a szőlőveszőhöz hasonlítja őket Jézus, akiknek a legfontosabb feladat az, hogy benne maradjanak, hogy ez a kapcsolat megmaradjon. Benne maradni, hozzá közel lenni, és megtartani mindazokat a beszédeket, amiket hallotta. És alig lehetne ennél belsőségesebb képet találni rá. Hiszen a kettő külön nem tud működni, nem tud termésodni, ha nem marad rajta az ágon, vagy hát a szőlőtől a szőlőveszőn. És a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt elérni, mert sokszor persze az az ember válja, hogy igen, szeretnék én Jézusban maradni, szeretnék én vele lenni, szeretném én megtartani a beszédeit, csak hát ez nagyon nehéz, mert ember vagyok. És bizony vannak körülmények, amik befolyásolnak. És hogyan lehetséges ez mégis? És akár lehet, hogy ez az ugye erőteljes tükör is számunkra, hogy azért nem tudunk gyümölcsöt teremni, mert bizony nem vagyunk rajta a szőlőtől. És akár feltesszük azt a kérdést is, hogy nem illúzió az egész. Képek, amik bonyolultak, sokféleképpen értelmezhetőek, Jézusnak az én vagyok mondásai. És mi van, hogyha már ez az egész csak úgy megmarad példázatnak, meg hasonlatnak, ha nem tudjuk igazán lefordítani a mi életünkre? És miért van itt és most nekünk erre egyáltalán szükségünk? Azért, mert az emberi lét valóságának egyik nagyon fontos és kíméletlen oldaláról beszél. Azt mondja, hogy ha elfogadjuk, hogy benne kell maradni, akkor döntünk az élet mellett. Hogy tulajdonképpen életről és halálról van szó. Szeretjük mi ezt kozmetikázni, meg úgy szürkévé tenni a feketét, meg a fehéret, nagyon közös árnyalat. De azt mondja, hogy vagy bennem vagytok, vagy nem tudtok semmit tenni. És nagyon komolyan gondolja, hogy vagy így, vagy sehogy. Persze, működik, meg az illúzió fennmarad, csak az nem a valóság, az nem valódi élet. Azt is elmondja, életről és halálról van szó. És itt, amikor tovább olvasjuk ezt a történetet, akkor így is folytatja Jézus, hogy aki bennem marad, az szeret engem. Ott megvan ez a szeretet közösség. És nincs, és hogyha ez pedig nincs meg, akkor nem ismerjük egymást. És pont ezért azt mondja, hogy igen, a lemesztett vesző az jelképezi azokat, akik elutasítják, akik nem fogadják előtt, akik megtagadják, akik kifejezetten ellene szegülnek az Istennek. Akár akik megelégszenek az üres vallásossággal. És ahogyan itt a nép közül is sokan vannak, akik megelégszenek azzal, hogy betartják a törvényt, és azt gondolják, hogy ez elég. És Jézus azt mondja, hogy ez még nem arról a kapcsolatról szól. És arról lenne szó, hogy szoros kapcsolatban maradni velem. Mert hogy ez az elszakadás azt jelenti, hogy magamtól semmit nem tudok tenni, hogy nem tudok gyümölcsöt hozni, hogy persze próbálkozhatom én, de nem lesz eredménye. És lehet, hogy egy darabig úgy tűnik, hogy megy ez nekem, de a valóság ez, hogy nem vezet sehová. És ez az elszakadtság állapota. És gondoljunk csak bele, hogy milyen rossz ez. Nem tudom, hogy voltunk-e már úgy gyerekként, hogy valahol akár a szüleinkkel, akár családtagjainkkal mentünk, és lemaradt az ember is elveszett. Hogy ez mennyire rossz érzés, amikor körbenéz, és nem találja ott. A Peti szokta ezt mesélni, hogy egy idegen nénihez ment oda, hogy te vagy az anyukám, és átöleltem, mert nem figyelt oda, hogy az anyukája már nincs ott. És hogy kétségbe esett, amikor közölte vele az a felnőtt, hogy én nem vagyok az anyukád. Akkor hol van? Mikor szakadtam el tőle? És ott van ez a félelem, hogy Istenem, mikor szakadtam el tőled? Nem akarlak elveszíteni, mert tudom, hogy az életet jelentett számomra, és ragaszkodom hozzá. És erről beszél Jézus, hogy ragaszkodnunk kell egymáshoz. És ő egyértelműen ragaszkodik hozzánk. Nem véletlenül mondja azt, hogy igen, hogy örök szeretettel szeretlek, mondja az Istennek. És azért vonlak magamhoz. Csak hogy lehet egy ölelésből kitaszítani magunkat, hogy kitépni a másik karjából. És ez a nem minden, hogy maradunk-e Jézussal. Az Istentől való függőség az élet. És lehet, hogy ez furcsán hangzik, mert végig arról szól minden irányzat körülöttünk, hogy legyél független, legyél önálló, valósítsd meg magad. És nem gondolunk bele abba, hogy az Istentől való jó értelemben vett függés, az a valódi szabadság, az az, ami megszabadít bennünket a körülményektől, az az, ami megszabadít a másoknak való elvárásoknak szól, hogy azoknak akarunk megfelelni. A szőlővesző sorsa a halál, hogyha leválik a szőlőtőről. És a Krisztussal való közösség nélkül nincsen élet. És aki nem marad hűséges az Úrhoz, megsemmisül, azt mondja. Azt levágják, megszárad, és elégetik. És igen, ezt csinálja az ember, mert hát ugye jó gyújtós lesz belőle, abból az anyigéből, ha kiszárad. Csak hát nem ez lenne az eredeti sorsa, hanem az, hogy gyümölcsöt teremjen. És a Krisztus nélkül nincs üdvösség, illúzió vagy valóság. Ha ez így igaz, akkor talán mindannyian bajban vagyunk. Mert melyikünk ne érezte volna, hogy távol van az Isten tőle. És nem szól hozzánk, hogy nem értjük a szavát. És az a jó, hogy ha ez az igen, még figyelmeztetés lehet számunkra, hogy lehet visszatérni, lehet megfordulni, és lehet erre odafigyelni, hogy benne maradni ebben a kapcsolatban. És erről beszélik Jézus, hogy aki megmarad bennem, aki hisz bennem, az él. Egyszerűen él, hozzá kapcsolódik az élet forrásához, és erre van szükség. Mert magától, ha leválik a vesző, nem tudja felvenni a szükséges nedvességet, a tápanyagot megsorolhatná. De milyen jó valóban ez a hasonlat, hogy rákapcsolódik arra, ami az életet tudja neki tovább adagolni, tovább pumpálni, ahogyan fölveszi a szőlőtő azzal a megannyi sok-sok gyökerével, és így tud életben maradni. És lehet, hogy ugyanolyan környezeti hatások veszik körül, mint más, de mégis tud életben maradni, mert van egy tű, amihez tud hozzá kapcsolódni, és ez a nem mindegy, hogy a különböző próbák és hatások között tudom azt, hogy hova tartozom, tudom, hogy az Istené vagyok, tudom, hogy mit mond nekem az igéje, hogy mit ígért, hogy milyen jövőt ígért, hogy nem reménytelen, hanem reményteljesen, hogy azt mondja, hogy bízhatsz bennem, mert melletted vagyok, és megsegítelek. Vagy ahogyan a Zsoltárok könyvében mondja, kaptam most ezt az ígért köszöntésnek is, meg rajta van már régóta németül a laptopon, hogy ilyen macsit. Megparancsolja az angyalainak, hogy vigyázzanak rád, a lábadat nehogy megint a kőben bármerre, hogyha mi Jézusban maradunk, akkor mindezeket tudjuk. És minket is érnek persze azok a hatások és nehézségek, amik másokat, de nem mindegy, hogy van-e kibe kapaszkodnunk, kihez tartoznunk. És aki Jézusban marad, az mindeközben meggyógyul, azt mondja. És érdekes felsorolást láthatunk itt. Azt mondja, mi történik az emberrel? Így írja itt, pillanat is megismeresen, ha megmaradtok én bennem és az én beszédeim, megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. És de jó lenne így élni. Úgy akarni, azt akarni, amire tényleg szükségünk van. Nem a kívánságunknak engedni, hanem így megtapasztalni azt, hogy tudunk jól kérni, és az Isten betölti a mi szükségeinket. És nem azt mondja, hogy néhány dolgot megkaptok, hanem bármit, amit kértek, megkapjátok. És az imádság ilyen szintű meghallgatása talán álomnak tűnik számunkra, ami úgy el sem érhető. És mégis azt mondja az Isten, hogyha bennem maradtok, akkor igenis valóság ez. Lépésről lépésre igazzá válhat. És mennyire jó, amikor tudunk így egymásnak bizonyságot tenni, akár egy-egy imakösséget, hogy valamire miért imádkoztunk, és meghallgatott az Isten, és megkaptam tőle, amit kértem. És nem szabad ezt elfelejteni, hogy akarja ezt bennünk így munkálni, lépésről is, hogy tudjunk megfelelően kérni. És Jézusban maradni azt is jelenti, hogy gyümölcstermő lesz az életünk, hogy nem lesz gyümölcstelen, hogy ott lesz rajta a következménye. És nem magunknak kell így lemérni, hogy én mennyi gyümölcsöt teremtem, hanem mások látni fogják rajtunk. És ez jel lesz a körülöttünk lévő világnak is, hogy mi keresztények vagyunk, mi ide tartozunk, és ez nem értelme, hanem van eredménye az életre. És ki ne akarna finom és jó gyümölcsöt enni, annak abból szakítani és abból részesedni. Hát nem várja az ember, amikor először megjelennek a fákon a virágok, hogy de jó lesz majd, ha abból akár lehet leszpászolni, azt lehet elrakni, annak lehet élvezni a gyümölcsét. És így van ez velünk is, hogy Isten akarja, hogy mások is élvezik a gyümölcsét, mind annak, amit ő kimunkál bennünk. No, de mi minden lehet gyümölcs a mi életünkben? Nem a mások véleménye rólunk, nem az az érdekes. Nem a teljesítmény, amit akár reklámozunk magunkról, hanem mindaz, ami történik, ami átmegy, amit mi nem is látunk sokszor. A gyümölcstermés az lehet a rendezett életünk, a rendezett kapcsolataink, a békességünk, az életünknek a példája mások számára, a hozzáállásunk, akár az elfogadásra való készségünk, akár az is lehet gyümölcs az életünkben, hogy tudunk alázatosak, hogy tudunk csendben maradni, hogy sorolhatnánk. Felsorolja, nemrég beszélgettünk erről a Káti órán, hogy mi minden a lélek gyümölcse, ugye szeretet, hűség, felítség, önmegtartóztatás, ott a végén tudod, önnek adtak ezen, hogy még az is, de jó. És igen, így is volt ábrázolva, hogy egy szőlő, különböző, egy szőlőfürtön különböző szőlőszemek. Jóság, alázat, és így szépen felsorolva. És ez az, amit persze érzékelem magamon, de leginkább mások látják azt, hogy mennyit tud formálódni egy ember élete, akkor, hogyha dönt az Isten mellett. És Jézusban maradni annyit jelent, hogy kapcsolatban maradni vele, és erre hív bennünket. Hogy ez hűséget és elkötelezettséget követel, és visszatérést jelent, és azt is, hogy követem őt. És a Krisztussal való élő közösségnek a titkáról és a jelentőségéről van itt szó, hogy kapcsolatban maradni az Istennel. És igen, lehet az ember úgy van vele, hogy követlek én Jézusom, csak most egy kicsit lemaradok, most egy kicsit távolabb volt. És ezt nem megengedni magunknak, hanem azt mondani, hogy követlek, és a lábnyomodba rögtön oda akarok lépni, rögtön utánad, és haladni, mert akkor tudom, hogy lesz egy bizonyos tempója az életemnek. És hányszor vagyunk úgy akár, hogy irigykedve nézünk másokra, hogy ez miért tart előrébb, akár az ismeretben, akár a keresztény életben. Azért, mert ő komolyabb tempót diktál magának. És rajtunk múlik. Lehet lassan is. Biztos az iskolában vannak ilyen emlékeim másnak is, amikor lefutjuk a kúpát 12 percet. Lehet ezt végig sétálni, lehet végig koszolni, meg lehet az én erőmhöz mérten minden beleadni. És különböző távok, különböző eredmények születnek a végére. És ugyanígy van, Jézus azt mondja, hogy bennem maradni az azt mondja, hogy követni kell minden nap. Akkor is, amikor elfárad az ember. És akkor is tudni azt, hogy de lesz elég erőm hozzá, mert megadja az Isten. És hűségesnek maradni, akkor is, amikor megingok. És végül megmaradni azt is jelenti, hogy közösségben maradni. És ez egy nagyon fontos része, hogy az Isten nem úgy alkotott meg bennünket, hogy egyedül legyünk ezen a világon, és mindenki vonuljon el, és legyen egy kedves kis házikója az erdőben, ahol magának keresztjén lehet. Egy szőlőtön sem csak egy vesztő van, hanem közösségben tervezett az Isten. Közösségi szintű megmaradásról beszélik. És ez is nagyon fontos, hogy felelősségünk van egymás felé, hogy mi van a másikkal, hogy miért maradt le, hogy már majdnem leszakad, akkor odafigyelek rá. Érdekel, hogy mi van vele. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes történetet, hogy amikor feltalálták az IQ-tesztet, akkor különböző csoportokban mérték le, hogy elmentek különböző végzettségű emberekhez, elmentek gazdagokhoz, szegényekhez, elmentek, nem tudom, különböző népekhez, és elmentek egy indián törzsel is ezt kitöltetni. És ahogy elkezdték kitölteni, úgy azt vették észre a kérdezők, hogy egymásnak segítenek, hogy megbeszélik. És akkor mondják, hogy nem erről van szó, mindenki egyéni munkát folyt, hogy ezt a tanár is szokta hangsúlyozni dolgozott írás, hogy egyéni munka, és azt is elmondták, hogy arról van most szó, hogy ki külön milyen eredményt ér el. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor mi nem töltjük ki. Mert minket nem az érdekel, hogy ki itt a legokosabb, de kinek megy jobban, hanem minket a közösség érdekel, hogy mi tudunk-e egymásról segíteni. Ahol megakad, ott én tudok-e a szükségében odalépni és tovább lendíteni rajta. És erről beszél Jézus itt, hogy közösségben maradni velem és egymással. És ez egy nagyon fontos célja a gyülekezetnek, hogy ne csak ilyen egybegyűltek serege legyen, hanem valódi közösség legyen. És a vele való közösség összeköti mindazokat, akik hozzátartoznak. És nem véletlenül úgy köszöntjük egymást, hogy testvérek vagyunk. Mert az Istennek nincsenek unokái, meg dédunokái, meg unokatestvérei, meg sorolhatnám. Ott nincsenek ilyen rokoniárok, sokkal egyszerűbb a családba. Az Istennek csak gyermekei vannak, és azok a gyermekei mind egymásnak testvérei lehetünk. És a kérés lehetősége az adott. Amit akartok, azt előbb az Úr elé kell tárni, és együtt kérni tőle, közösen. És a többes szám, amit itt mond, hogy amit akartok, azt megkapjátok, az azt jelenti, hogy összhangnak kell lennie egy közösségben. Hogy nem lehet az, hogy az egyik mindenáron jobbra akar lenni, a másik mindenáron balra. Mert akkor mi lesz? Az egyik erre húzza a szekeret, a másik meg amarra, és nem halad semmit, hanem egy irányba. Azt mondja az Isten, és amit együtt, egységesen kértek, azt megadom nektek. És ezért nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy mindannyiunknak ott van az igen, mi a mi gyülekezetünk célja, mi a mi közösségünknek, mire hívott bennünk az Isten, mert akkor tudunk mind együtt válvetve harcolni ezért. A közösen feltárt kérés számít, és nem egyéni vágyakról, célokról van szó, amikor közösségről beszélünk, hanem arról, hogy hordozzuk egymást. És ehhez kell az egyénnek, a csoporttagok részéről is nyilván alázat, mert fel kell tárni egymás előtt a kérésünket, a szükségünket, akár ima témákat, ahogyan meg is szoktuk osztani egymással, és mindezt nem azért tesszük, mert ez olyan könnyű, hanem azért, hogy tudjunk utána együtt haladni, hogy tudjuk azt, hogy kinek mi a nehézsége, vagy kinek mi az öröme, és ezért közösen együtt vinni az Isten elé. Az egyéni és a közösségi megmaradásunk kulcsa is ebben van, amiről Jézus beszél, megmaradni bennem, és én ott leszek bennem. Mert hát, ha ez a kettő összekapcsolódik, ugye, a szőlőtő meg a szőlővesztő, akkor abban közös vér fog folyni, akkor ott Jézus is jelen lesz, és mi is jelen leszünk. Megmaradni Jézusban, az igazi valóságban, ahogyan ő mondja, mert én vagyok az igazi szülődő, és nem érdemes máshoz hozzá csatlakozni, mert az csak illúziókeltés. Ő a valódi, a valóságos, és ezért benne van az élet. Így legyen nekünk is életünk valódi, ami aztán tud vonzó lenni mások számára is, és aminek tud ilyen megtartó ereje lenni, hogy egyénileg és közösségileg is formálódunk, és megmaradunk az Isten jelenlétében. Így legyen. Amen.